Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
Köszönjük ismét a hallgatókat, megy tovább a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, 4:10 előtt vagyunk 3 perccel, a stúdióban Ács Gábor.
És Gede Balázs.
0630 2010 909 az SMS és WhatsApp számunk. Azt írja nekünk Sándor, tisztelt Millás reggeli, nagy tartsán a Digi húzott optikát, és román, nem portugál munkásokkal dolgozott. Hát mondjuk az nem meglepő, mert hogy a cég is az. Gondolom hozta a melósait.
De nem? Hogy ő kijavítja, mert ugye a Csaba is nagy tartsáról beszélt, és hogy román munkásokkal húzott, de oda vegyültek.
Jó, hát...
Nem, bocsánat, nem. De a Csaba most jön. Vendégük szekeresítőt mondta, igen. Hogy, és ugyancsak nagy tartsán.
Ja, igen.
De szerintem azért meg lehet különböztetni a portugál munkásokat a román munkásoktól, úgyhogy valószínűleg mindkettőből voltak ott.
Mm-hmm. Ott.
Igen.
Aztán kaptunk még egy érdekes üzenetet Viberen, ha a portugál rektorom a közgázon annyira megszokta itthon a távfűtést, hogy amikor hazament az apjának, be kellett vezetni otthon a fűtést.
Igen.
És előkerült Lőpapa is, Morgan Mihálovics Maci kedvéért most már Lövel írja. Mindig itt vacakolt, hogy hogy kell majd lepapázni, meg lőpapázni. Mm-hmm. Morgan Beautiful Sunshine kartársak. Olyan ragyogó napsütés, valahogy az csuda. Alig vettem észre, hogy autósok is vannak, főleg, hogy Commodore-tól az Easy szólt hozzá a fülemen. És azt mondja, igen, ezeket láttuk, SMS. Fűtés, azért ez minden mediterránabb országban igaz, akárcsak a horvátok tengeri részére, turistaként erre valóban érdemes figyelni, vagy olyan NDK-s korszak szerűen pulcsiban kell aludni. Hát horvát tengerparton egyébként egyre több apartman például fűthető. Az utóbbi időben zömében olyanok volt.
Van, ahol hasonló van.
De nyilván akad, persze.
Ahol... De itt kifejezetten feltűnő.
Igen.
Nagyon hidegek tudnak lenni az éjszakák. Igen. Görögországban is van egyébként, de ott azért... Hát igen, az a helyet, hogy én nem megyünk februárban a Görög-szigetekre, hanem májusban, amikor már jó idő van, lehet, hogy csak ennyi igazából, portugálok egész évben járunk. Igen. Tehát... Lehet, hogy csak ennyi.
Uh-huh. Na, repüljünk vissza 500 évet az időben.
Kereken. Pontosan 500 évet.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsde üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Eleve ritka szerintem az, hogy a nagy történelmi alakok és események figyelembe vették volna, hogy nekünk keddenként van a Mesél a múlt rovatunk, tehát mindig van egy-két nap eltérésünk, tehát ez stimmel, március 12, ez egy fontos dolog, de az, hogy 500 évvel ezelőtti esemény passzoljon ennyire, az szerintem egyenesen ritkaság száma megy, hogyha jól érzékelem.
Azért megkérdeznék a hallgatókat, hogy tegye fel a kezét, aki tudja, hogy mi történt 1519. március 12-én.
Hát jó, a Google-ja barátjuk, úgyhogy szerintem egy perc múlva.
Anélkül nem biztos, hogy sokan tudnak, de hogyha az ember nevét majd Katona Csaba állandó történész szakértőnk elmondja, lehet.
Hát nem vállalod a spanyolt? Katona Csaba történész, egyébként a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na hát, nézzük! Mi is történt 500 évvel ezelőtt?
Hát valójában egy folyamat részével találkozunk, de azt érezem napon, ez pedig nem más, mint ugye az a folyamat, amikor Hernán Cortés, hogy úgy tetszik, Hernán Cortés, nem maradjunk a Hernán Cortésnél. Belecsap abba a történetbe, amit aztán úgy rögzítettek utólag, hogy megdönti az azték birodalmat. És ezzel létrehozom is Spanyolország gyarmatot. De maga a konkrét évforduló, amiről beszélünk, március 12-e, 1519, március 12-e, ekkor éri el a Grijalva folyó torkolatát, és Mexikóban partra száll, és elindul. De hát ideig is kell neki jutni. És hogy mi történt előtte, mi történt utána, azt próbáljuk meg itt röviden összefoglalni, de kezdjük mindjárt azzal, ki volt ez a Cortés. Hát mondjuk, hogy nagyon nagy kalandor. Tehát ugye az ember felfedezőkre gondol, főleg így a klasszikus időszakban, tehát a 18. században, vagy annál régebbi időszakra, akkor korunkban mindig ilyen magasztos embereket képzeltünk el, akik ilyen nagy megváltó gondolatokkal elindulnak, hogy meg akarják ismerni a világot, a természeti kincseit, idegen földrészeket, idegen embereket. Jobban belegondolunk, hogy kikültek ebben az időben a hajóra vállalva annak a kényelmetlenségét, a veszélyét, a hajón levő bűzt, meg az ismeretlentől való félelme, gondolok itt részben a tengerre, részben arról, hogy hol száll a partra.
Nyilván.
És már megismertem azt a vidéket, és tudom, hogy ott semmilyen kommunikáció nem alakulhat ki problémák nélkül a helyi lakosokkal, nagyon más kulturális háttér, tehát akkor azért ki lehet találni, hogy általában jövő nem elhivatott utolsók indultak útnak. Kortese az volt, 1485-ben született, és hát katonaként szolgált a édesapja is, úgyhogy tulajdonképpen bizonyos értelemben megörökölte ezt a dolgot, hogy katonáskodott. Ezzel együtt Szalamankába tanult latint, meg egyebeket, de nagyon hamar elegedett ezekből a tanulmányokból, állítólag nem is volt jó tanuló, úgy hazatért, konkrétan a szüleihez, tehát igen, elég volt kamasz lett belőle, aki nagyon hamar a fejébe vette, hogy ő Amerikában fog boldogulni. Aminek az volt a legfőbb oka, hogy jöttek ugye a különféle hírek a felfedezett új világról. Ott meg lehet gondolni, hogy ott vannak lehetőségek, hogy ott van kitörési pont. Nem könnyen jutott el oda, volt egy olyan története, hogy a hajó, ami elvitte volna őt, az elment nélküle, mert hogy éppen a aktuális szeretőjének az ágyából menekült, és közben a fal összeomlott, amin ő mászott ki. És konkrétan emiatt lemaradt a hajóról. Erről többféle verziója van ennek, hogy ez hogyan is történt, de lényeg az, hogy lemaradt a hajóról, viszont 1504-ben valamivel később már nem maradt le a hajóról. És nagyon hamar kiderült, hogy egy meglehetősen gátlástalan katonáról beszélünk, aki a korban mondjuk úgy, hogy megszokott, nem azt mondom, hogy elfogadott, de megszokott módon kegyetlenül lépett föl bárkivel szemben, viszont határozott és jó vezető volt, és ilyen módon aztán részt vett Kuba meghódításában, 1911 között, mert a 20-20-as évek közepén van, és itt komoly érdemeket szerez abban, hogy katonai sikereket érnek el. Egy idő után pedig jön a következő ötlet, hogy hát akkor tovább kéne menni Kubában, a szárazföld belsője felé. Mert hogy jönnek a hírek mindenféle nemes fénybányákról, meg enyebekről. És akkor arra a gondolatra jut, nevezetesen a Diego Velázquezek lejár, Kuba kormányzója, hogy hát egy expedíciós sereget küldene ide. Az expedíciós sereg élére pedig nem más áll, mint Cortez, aki majd boldogan jelentkezik erre. Tehát önként fölteszi a kezét, hogy majd én megyek, megpróbálom ezt megcsinálni, vágyom ott rám bármi. Összerám néhány hajót, egy pár száz embert, és mielőtt elindulna, viszont megvádolják hozzá, hogy valami sikkasztásba keveredett. És
mibe, bocsánat? Sikkasztásba.
Ezeket vagy igaz, vagy nem. Uh-huh. Most ezt nagyon nehéz ellenőrizni ennyi év elteltével. Ami viszont biztos, hogy Velázquez úgy dönt, hogy Cortéznek talán nem kéne mennie, Cortéz viszont ez nem tartja vissza. És akkor fogja magát és elindul. És itt van ugye az a bizonyos évforduló, hogy 1919 márciusában éppen fogja magát vataszáll, és a spanyol koronavírus birtokába veszi a földet. De ráadásul még szerencséje is van. És az a helyzet, hogy nagyon rövid idő alatt találkozik két olyan ember, aki segít neki a kommunikációban. Egyebek mellett egy pappal, aki hajótörés szenvedve ott ragadt, és megtanulta a nyelvet, tehát a helyiek nyelvét. Meg még néhány ellenzó közül az egyik, akit később aztán Marinának neveznek, mint tehát keresztény névem. Ő egy indián lány, ő viszont idővel Cortez szeretője lesz, és ő is megtanult, ugye értelemszerűen beszélni a nyelvet, megtanul spanyolul, tehát rajtuk keresztül tud kommunikálni. Nagyon érdekes ez a történet, mert ugye nagyon sokáig úgy tálalták ezt a dolgot, a birodalom meghódítását Cortez részéről, hogy néhány száz katonával, lőfegyverekkel, lovakkal, amik halálra rémítették az őslakosokat, mert ugye nem ismerték a páncélt, nem ismerték a lovat, nem ismerték a lőfegyvert, meghódított mindent és mindenkit, ennél sokkal árnyaltabb a két, ugyanis az a helyet, hogy ez a szó, amit nagyon gyakran mi is azt mondjuk, hogy indián, ez egy gyűjtőszó. De ilyen tudata az ottaniaknak, hogy mi mind indiánok vagyunk és tartsunk össze, ez nincs, hanem hát különféle népek. Kicsit úgy kérdezik el, mintha azt mondják, hogy az európaiak, ugye, és akkor mindenki egyforma. Ez itt sincs így, és az a helyzet, hogy maga a birodalom, ez alatt értem az aszték birodalomat, hát az alatt rengeteg más indián nép szenvedett, és nagyon-nagyon nem szerették őket. Na és ez egy nagyon lényeges elem, hogy Cortez nem azzal a pár száz emberrel jut el aztán egészen a birodalom fővárosáig, az aszték birodalom fővárosáig, hanem hát egyszerűen arról van szó, hogy rengetegen állnak mellé a helybeli törzsek közül. Részben saját érdekeik miatt, részben a fenyegetés hatására, de ne úgy képzeljük el, hogy itt 300-400 ember legyőzt több ezer vagy több 10 000 asztékot, hanem hát ugye itt van mögött egy erőszövetség. És később aztán maga Cortez mesélt ilyeneket, hogy volt olyan csata, ahol több mint 100 000 indián győztek le, és közben csak pár emberrel sérült meg, de ennél azért bonyolultabb a történet természetesen. És így aztán Cortez ezzel az indián támogatással, az expedíciós sereggel lassan, de biztosan megérkezik ugye Tenochtitlán felé, tehát a főváros felül jobbra a mai Mexikó városáll. Ez az, még szerencséje is van, mert Moctezuma az uralkodó, az valamiért úgy értelmező ügyüket Szálkoát küldötte. Hát ugye egy ilyen hitbéli meggyőződéssel. És viszonylag békésen indul a történet, mert maga az uralkodó békésen fogadja őket, de hát ugye látják az elképesztő gazdagságot, kincset. De azért még egy dolgot ne felejtsünk el, hogy viszont nagyon nehéz pontosan megérteni, hogy mindazok a szertartások, vagy a rendkívül kegyetlen vallási szertartások, a teljesen eltérő viselkedési formák, az öltözetek, az valószínűleg oda-vissza kulturális sok volt. De oda-vissza alatt azt értem, hogy nem csak a spanyoloknak látván, hogy az asztékokat, hanem az asztékok számára is oda-vissza. És, és ha abba belegondolunk, hogy benne lehetett a fejükbe, és most nem mentséget keresek nekik, Isten mentsen arra, amit csináltak, hogy ezek az emberek hogy viselkednek, hogy nem keresztények, akkor lehet, hogy megmozdul bennük egy ilyen is túl az eredendő szerzési vágyon, meg aranyat szerzni, meg a félelem, mert sokan vannak, mert mi vagyunk idegenben, valami ilyen dolog is, hogy ezek többször vannak. De például az indiánok nincsenek benne a Bibliában. Tehát nagyon sok rétege lehetett ennek az egész dolognak. De bárhogy is van, most nem mondom, hogy itt pontosan időn fenn nem mindent felsorolni, az egésznek az lesz a vége, hogy fővárosban lázadást tör ki a spanyolok ellen, dacára annak, hogy Moctezuma megpróbálja lecsillapítani a lázadókat, de ennek az össze végül, hogy ő meghal. Na most állítólag ez úgy történt, hogy a saját alattvalói dobálták meg kővel, tehát amikor az uralkodó kiment csillapítani a népét, akkor már ő ellene is fordultak. Más verziók szerint egész egyszerűen Cortezó lette meg, csak nem ezt írta a jelentésbe, ezt ugye nem fogjuk tudni ellenőrizni, az biztos, hogy a spanyoloknak menekülniük kell Tenochtitlánból, súlyos veszteségeket szenvednek, majdnem 1000 emberük ott marad, 800 valamennyi, viszont Cortez nem az a típus, aki feladja. Ráadásul a behurcolt fekete himlő következtében rengeteg aszték meghal. Meghal a következő uralkodó is, tehát Moctezuma utódja. És aki utána jön, Cuauhtémoc, egy nagyon fiatal uralkodó, 18-19 évesen lesz uralkodó, na ő konkrétan teljes ellenállást hirdetett meg, de hát 1521-ben Cortez visszatér, mint 1000 spanyollal, és ne felejtsük el, megint több 1000 indiánnal. És az oszlomnak az lesz a vége, hogy Cuauhtémocot fogságba ejti, később felakasztatja, mai napig legendő egyébként Cuauhtémoc Mexikóba, tehát gondoljunk a focistára, Cuauhtémoc Blancóra, emlékeztek rá? Na tőle van a név, tehát nemzeti hősként tisztelik. Ugye ez nyilván ez nem spanyol név, tehát ezt pontosan lehet tudni. És elfoglalja a város, gyakorlatilag az egészet leromboltatja. Itt megint visszautalnék arra, hogy ugye az összes úgymond idézőjelben pogány templomot leromboltatja. Tehát itt lehet mögötte tényleg egy ilyen dolog, hogy na itt ezeket az ördögtől való dolgokat eltüntetni, és így lesz Mexikóváros, Ciudad de Mexico, ugye Tenochtitlán helyén, amiként a szigeten volt, csak már a tó sincs meg, ahol ez volt, és lesz belőle új Spanyolország kormányzója, tehát mondhatni, hogy egy ilyen totális sikerrel ér véget a ő története, de azért nem ennyire egyszerű a történet, mert egy idő után azért leváltják. Tehát különféle ügyletekbe keveredik, ahogy említettem, megöleti a fogságba ejtett uralkodót. Ezzel együtt is megint visszatér Mexikóba, viszont már a valahol Spanyolországban éri, és innentől kezdve azért így az élete alkonyán már vannak különféle kevésbé sikerült dolgai. Hát például, amikor Algíren le a hadjáratba indult Károly spanyol uralkodó, ahol ugye külön téma lehet egyszer, Barbarossa Hayreddin, a híres nevezetes kalózvezér, ott fosztogatja a spanyol érdekelségű partokat, akkor Cortez is részt vesz ebben, de ennek az egésznek az lesz a vége, hogy amikor elindul a hajóival, akkor jön egy rohadt nagy vihar, és majdnem megfullad. Tehát egy csapodájus jöttel, hogy csatába keveredjem. És ezzel együtt ez az ember, aki egyébként kétszer nősült meg, számos gyermeke született, viszont az együtt nagyon érdekes életet élt, hát ágyban párnák között forradó, hogy mondani szokták.
Egyébként milyennek is Spanyolországban most a megítélése?
Vegyes, de ugye nyilván itt nagyon érdekes dolgok, ezeket összerakjuk, hogy hogyan tekintenek rá. Hát egyszerről aztán lehetetlen elvitatni, hogy a spanyol államnak óriási hasznot hajtott. Azt is lehetetlen elvitatni, hogy szóval aki új Mexikó kormányzó, Spanyolország kormányzója, meg hivatalból megy ki, akkor ugye ő nem egy önként elinduló valaki, hanem a spanyol állam bízta meg. Másfelől figyelembe véve azokat a módszereket, amivel élt, a következményeit, az őslakosokkal szembeni fellépését, a sokszoros hitszegését, hát ennek alapján semmiképp sem egy római jellem rajzolódik ki előttünk, hogy finom legyek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a reális megítélés az, hogy elismerik az erényeit, nevezetesen azt, hogy kiváló szervező volt, nagyszerű katona volt, és oda kell tenni mellé a mérleg másik nyelve felé hajolva azt, hogy itt egy végtelenül kegyetlen, önző, magának való, gátlástalan emberről beszélünk, és ezt a kettőt együtt látjuk, akkor előttünk Hernán Cortés alakja. Ugye azt nem lehet nyilván azzal elintézni, hogy mindezek a negatívunk, amiket én felszoroltam, az azért van így, mert ez a korra jellemző volt, az ember mindig valahol döntést. Tehát ez soha nem mentség, hogy ez a korban persze megszokott volt. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy az abszolút pozitív megítélésről nem beszélünk, nem beszélhetünk. Hogy lehet-e azt mondani, hogy végül is ő maga hogy ítélte meg az életét, amennyire tudni lehet, amikor Sevillában vérharcban halt meg, ha jól tudom, meghalt, akkor meglehetősen megkeseredett ember volt. Hát úgy nem boldogam mondta le a szemét, mert mégiscsak érték kudarcok, tehát már az életében ez a negatív megítélés némiképp utol érte őt. Egy biztos, és azt gondolom, hogy ez talán a legfontosabb, amiatt ez az összeállítási forduló itt szóba került, viszont a történelem, a világtörténelem menetét megváltoztatta. Tehát ez nem kérdés. Tehát a hatásáról beszélek, és nem erkölcsinosságról, hanem arról, hogy egészen odáig, hogy az új világ kincsei bementek a spanyol birodalomban, innentől kezdve tényleg azt lehet mondani, hogy nem Spanyolországra, nem Mexikóra, hanem a világtörténelem egészére volt óriási hatásának az embernek. És ez az, ami miatt mindenképp, nem azt mondom, hogy tisztelettel, de mindenképp meg kell róla emlékezni, hiszen a történelem formáló személyiségről beszélünk.
Világos.
Jó, és hogy megtettük.
Köszönjük.
Meg így van, és hát reméljük, hogy soha többet hasonlóan forduló történelemben voltunk.
Így van. Ez jó, hogy hozzátetted, igen. Köszönjük
szépen. Szép napot, jó munkát, szia.
Szép napot, szia.
Katona Csaba történésszel emlékeztünk a pont 500 évvel ezelőtt a mexikói partokat ért Hernán Cortésről.
Mit is írt le papa? Mit hallgatott?
Commodores-t.
Jó, akkor
folytassa.
Küldjük neki szeretettel.
Na.
Kapcsolja ki a fülest, hallgassa a Millás reggelit.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
I wanna be free to know.
tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
Guró Szilárd pénzügyi innovációs vezető a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát zajlik az élet rendesen, mind nemzetközi, mind hozai fronton, úgyhogy nem is tudom, mivel kezdjünk, talán az európai tőzsdékkel, hogy történik-e ott valami izgalom itt a Brexit fordulat, vagy lehetséges fordulat kapcsán, ugye font erősödést azt láttunk, méreteset. Nem tudom, hogy a tőzsdék azok hogyan reagálnak.
Tőzsdék is elég pozitívval kezdték a mai napot, de nehéz megmondani, hogy ennek a Brexit a kiváltó oka, vagy az, hogy tegnap nagyon jól zárt Amerika, és hajnalban az ázsiai piacok is nagyon szépen mentek. Ez azt gondolom, hogy több-több összetevő is van, ami most egyértelműen azt a eredményt hozza, hogy emelkednek szépen most az európai tőzsdék.
Igen, az összes, hát összes nem, de az évelei nagy parákból kettő ilyen jó fordulatot készül venni, még ne kiabáljuk el, ugye ez az amerikai-kínai kereskedelmi háború meg a Brexit.
Igen, úgy tűnik, hogy mind a kettőben pozitív változások történtek, de azért én még óvatos lennék, főleg a Brexit kapcsán, mert ha ma nem szavazzák meg, akkor azért talán még inkább abba a patthelyzetbe kerülünk, hogy na, akkor most innen hova tovább. Tehát és azért hát van rá esély, hogy...
Annyi történt, hogy nőtt az esélye a megszavazásnak, de ez még korán sem egyértelmű, ugye?
Így van. Nagyon megosztottak a szakértők is a tekintetben, hogy vajon ez elég ahhoz, hogy átmenjen. Ugye, ha visszaemlékszünk, a múltkor nagyon komoly fölénnyel nem szavazták Igen. meg, és egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinek az volt az oka, hogy ez a bizonyos ír, északír határ, backstop nem volt pontosan tisztázva, és most ugye csak ez történt, vagy ebbe történt a változás.
Igen, tehát furcsa lenne, hogyha most mindenki megnyugodna, és azt mondaná, hogy jó, akkor behúzom a...
Igen, tehát már arra is volt spekuláció valamelyik brit labban, hogy az egész szépen ki volt találva, le volt zsírozva az is, hogy a szépen az utolsó pontban éjjel bejelentik, már meg Aha. volt beszélve, már ott a gép készen állt minden, és már meg egy képviselők egy részével is már nagyjából meg van beszélve, hogy nekik ez volt a szívfájdalmuk, ők már biztos, hogy így meg fogják szavazni. Nyilván majd egész nap számháború lesz, aztán este látjuk az eredményt.
Lehet, hogy nyakig ülnek sortba, vagy fontba, aztán így idezítettek, igen.
Na jó.
Jó.
Igen, hát egyértelműen erősödött ugye a font árfolyama, és hát talán egy picit én úgy érzem, hogy túl is van árazva, hiszen amikor még itt benne volt a lehetőség, akár a hard Brexitnek is, akkor az nem annyira lett beárazva, tehát nem volt akkor a fontesés. Most viszont, hogy úgy tűnik elkerülhetjük a hard Brexitet, most óriási újra optimizmus van, és szárnyal a font.
Jó, de hogyha ma sem megy át, holnap már a hard Brexitről szavaznak, annál mondjuk biztosan lehetjük, hogy az nem fog átmenni, és akkor az utolsó pillanatos hosszabbítása marad az egyetlen verzió.
Igen, csak hát az a nagy kérdés, hogy ha meghosszabbítják két hónapra, akkor vajon mi változik?
Igen, tehát a Juncker
tegnap elég egyértelműen jelentette ki, hogy ez a maximum, amit ők tudnak adni vagy nyújtani, és innentől kezdve akkor most a hátralévő két hónapban miről tudnak tárgyalni.
Semmiről, úgy, mint most, mert az utolsó héten akkor is.
Igen, körülbelül szerintem úgy állunk, mint az időjárással, ma kisütött a nap, holnap esőt várunk, tehát ez nagyjából a Brexitre is igaz, az egyik nap ez van, a másik nap meg a másik.
Itt majd jött egy lehetőség, Igen. hogy esetleg ezen változtathatnak ma este, utána okosabbak leszünk.
Így van, holnap reggel lesz, miről beszélnetek, az biztos.
Igen, fogunk Igen. is róla természetesen.
Na, a szakadó esőben.
Vissza a tőzsdére.
Ne felejtsük. Na, igen, vissza a tőzsdére, mi mit csinálunk, hogyan állunk? Hazai vonatkozású dolog is, hogyha itt a cégnek az érdekes nem osztalék, hanem annál nagyobb kifizetési konstrukciója.
Így van, a BUX egy pici pluszban van, 83 ponttal a tegnapi záróérték fölött, ez 0,1% körüli emelkedést jelent, és hát a vezető részvények közül gyakorlatilag a MOL és az M-Telekom tud valamivel nagyobb plusz mutatni, a MOL 0,2%, M-Telekom 0,5%-os pozitívum tegnapi záráshoz képest. Az OTP 20 forinttal lejjebb van, míg a Richter egy alig 5 forintos emelkedést mutat, de valóban a legizgalmasabb most a CIK Pannonia, amelynek 6%-ot emelkedtek ezzel rövid idő alatt is a részvényei, és ez ugye annak köszönhető, hogy az igazgatóság tett egy javaslatot a közgyűlés felé, hogy az osztalék helyett vagy mellett egy alaptőke leszállítást is végrehajtana a cég, és ezt a részvényeseknek fizetné ki, és így kijöhetne egy 32 forintos kifizetés, ami lényegesen magasabb a várt 22 forintos osztaléknál. Nyilván ez ugye azzal jár, hogy a részvények névértéke csökken, de ez úgy tűnik, hogy egyelőre pozitív hatásként csapódik le, és a befektetők örülnek ennek a lehetőségnek. Ugye ez még nincs megszavazva, csak egy javaslat.
Igen, amit hát azért jó esélye, csak elfogadnak a tulajdonosok, hát.
Igen, azt igen. Gondolom, hogy főleg, ha látják, hogy ilyen jó a fogadtatás.
Igen. Jó, az összvolumen forgalom az hogy néz ki, milyen napunk lesz? Ugye ez a tegnapi olyan átlagosra sikerült, olyan 9,5 milliárd volt, azt hiszem.
Igen, egyelőre a maiban sem látszik eddig olyan nagy lendület, 850 milliós forgalom van így a kicsit több mint fél órát követően, ebből is az OTP viszi a prímet, de a CIK Pannonia méretéhez képest nagyon szépen kiveszi a részét ebből most, de azt gondolom, hogy ma sem lesz rekordszintű forgalom a végére.
Jó, forintpiacon van-e valami izgi?
Forintpiacon nincs igazából izgalom, továbbra is ez a 315 és 315.50 közötti euró jegyzés jellemző. Azt gondolom, hogy így a mai napra a Brexitre való várakozás, vagy a Brexit szavazásra való várakozás inkább a devizák frontján is egy kivárást hozhat. Nem gondolnám, hogy pont ma lesz jelentősebb elmozdulás. Továbbra is ostromoljuk ezt a 315-et, de egyelőre nem sikerül a forintnak átlépni ezt a fontos küszöböt.
Oké, meglátjuk akkor, hogyan még zárunk, mi lesz a nap vége. Köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát és szép napot!
Köszönöm szépen!
Szia! Buró Szilárddal, pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk a tőzsdenyításról, forintról, egyebekről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Hallgasd a Millás reggeli mozgáskultúra rovatát minden pénteken reggel 8:30 után pár perccel, és értesülj lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról. Épp testben!
A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Kétszámjegyű béremelést szeretnének jövőre adni a pedagógusoknak, erről beszélt Bódis József oktatási államtitkár a Karcz FM-nek. Hozzátette, az országgazdasági helyzete megengedi, hogy ismét emeljék a pedagógusok fizetését. Közölte, az elmúlt években egyre többen jelentkeznek tanári pályára, de a pályakezdőket meg kell tartani, ehhez bérrendezés és korszerűbb életpályamodell kell. Sürgősen új belépőkre van szükség, különben minden szinten szakember hiány lesz, főként az óvodapedagógusok, illetve a gyógypedagógusok körében, mondta a Magyar Nemzetnek Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. A következő másfél évtizedben a 160 ezer pedagógus közül körülbelül 60-70 ezeren mehetnek nyugdíjba. Az oktatási államtitkárság elképzelései még kidolgozás alatt állnak, nem tárgyalt róluk a kormány, nincs kormánydöntés, ezt közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának sajtóosztálya, az RTL Híradó, amely arra volt kíváncsi, döntöttek-e már a pedagógusok béremeléséről. Három napos sztrájk kezdődött a kipufogó öntvényeket készítő kínai tulajdonú Veszkász Hungary autóipari ZRT 1200 dolgozót foglalkoztató oroszlányi üzemében. Egy műszak sem veszi fel a munkát, és a munkások hétvégén sem mennek be a gyárba dolgozni, tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke az MTI-t. László Zoltán elmondta, a sztrájkot a béremelésről szóló megállapodások megszületéséig folytatják. A Veszkász bruttó 65 forintos óra béremelést ajánlott, a munkavállalók viszont egységesen minden alkalmazottra nézve a négyszeresét kérték kezdeti követelésként. A legfrissebb adatok szerint a legtöbbet az Aldi kínálja továbbra is a bolti dolgozók körében, írja blog.com. A nemzetgazdaságban 219 ezer forintos bruttó bér érhető el a kereskedelemben, az Aldiban bruttó 310 ezer forintot lehet keresni, a Lidl 267-287 ezer forintos bruttóért keres bolti dolgozókat, három év után 297-317 ezer forintot lehet hazavinni. A jelenlegi álláshirdetések alapján a Tesco 213 ezer forinttal vesz fel pultost a friss áru részlegre, Péket 277 ezer forintért foglalkoztatnak, a Spar 252 ezer forintot kínál az áruházi dolgozóknak. 15 kg marihuánát találtak egy koszovói férfi autójában Röszkén. A pótkerék helyéről több csomagban került elő a növényi törmelék. A NAV munkatársai a több mint 29 millió forint fekete piaci értékű kábítószergyanús anyagot, valamint a sofőrt átadták a rendőrségnek. Az időjárásról: ma már sok napsütésre számíthatunk sokfelé, viszont még mindig erős lesz a szél. Délután 7-12 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban továbbra is erős forgalomra számíthatnak a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton is szakaszonként mindkét irányban, a Széll Kálmán térre és a Clark Ádám térre vezető utakon, illetve a Rákóczi úton befelé, a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon Pest felé telítettek a sávok. Lassú a haladás az Üllői úton befelé, a Gyáli úton és a Külső Mester utcában, a Könyves Kálmán körút közelében és a Soroksári úton is a Rákóczi híd előtt. Zsúfoltságra számíthatnak az M1-es M7-es közös bevezetőjén a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton befelé, az Egér út Andor utca útvonalon, illetve Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-ás közelében. A metró felújítás előkészületei miatt napközben szakaszos és időszakos útszűkületre kell számítani, az Üllői úton a Nagyvárad tér és a Határút között, a Vakbottyán utcában a Kőér utca és a Lehel utca között, illetve a Váci úton a Lőportár utca közelében. Irmiás Alisz, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Adta kutya fáját, sok szép nő van a földön, de akkora tied egy is, a pénzedet ráköltöd. A leborult szivar végig, jaj, mennyi szép nő Pestem. Jehova, mi teszed ezt velem, hogy minden nap anya tessek? Remeg az egész testem, kicsordul a nyálam. Ha még sokáig látom ezt így, leszakad a szállam, mert mindegy, hogy maszkurázol, vagy a tücsök rajra rázol. Esküszöm, olyan lányok vannak Pesten, hogy falra mászol. Én a legszebb a cápák közül, kapod magad, öltöz. Metszegnyeset vágod, hé, magad a költöz. Mindenféle típus, szexi, mulat, vékony. A telt karcsú a kedvencem, olyan én izgulékony. Keblek, hatalmas fenekek, maszkulánál düllett szemek. Renoir festett a legszebbeket, a nyugdíjamból majd ilyet veszek. Remeg az egész testem, kicsordul a nyálam. Ha még sokáig látom ezt így, leszakad a szállam. Mindegy, hogy maszkurázol, vagy a tücsök rajra rázol. Esküszöm, olyan lányok vannak Budán, hogy falra mászol. Én a legszebb a cápák közül, kapod magad, öltöz. Metszennyeset vágod, hé, magad a föltöz. Mindegy, hogy maszkurázol, vagy a tücsök rajra rázol. Esküszöm, olyan lányok vannak Pesten, hogy falra mászol. Én a legszebb a cápák közül, kapod magad, öltöz. Metszennyeset vágod, hé, magad a föltöz. Naponta szombat tempón, rajta utazik sok cicus, ez a maszkuláknak nem jó. Ó, oh, atyám, adj egy hozzám valót, egy ügyes kicsi asszony, és hozzám mini hajót. Fizetnék neki fagylaltót, a pincérnek adnék jacot, kajakra, kenura, csónakra, tudara, csak ennyi az összes bajom. Mindegy, hogy maszkurádul vagy a tücsök rajra rázol, esküszöm, olyan lányok vannak Budán, hogy falra mászol. Én a legszebb a cápák közül, kapkod magad, öltöz, mert szennyesed vágod, hé, magad a föltöz. Vagy a tücsök rajra rázol, esküszöm, olyan lányok vannak Pesten, hogy balra mászol. Én a legszebb a csávok közül, kapkod magad, öltöz, hogy szennyesed, vágod, hé, magad a földhöz.
A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
Hát az apropó, amiről és amiért beszélgettünk, az az, hogy a szombat este Monte Carlói Nemzetközi Filmfesztiválon a Rossz Verse Kösz Gábor legújabb filmje kapta a fődíjat, és nem is akár, hogy ugye a Emil Kusturica által elnök a zsűritől, tehát igen, nagy nevek ültek ott. Az, hogy mit tud a film, vagy egyáltalán a Monte Carlói, lehet, hogy kezdhetnénk magával a filmfesztivállal, hogy ennek,
igen,
ennek a méretét, súlyát, hogy tudjuk azt, hogy milyen díj ez, ezt Dudás Viktor filmszakértővel beszéljük meg, ő várakozik a telefonunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Monte Carlo ott van Kántól, mert 30 kilométerre vagy 40,
igen, de
hogy... több az, mint 30, de ott van.
Akkor 50, de tök mindegy, de majdnem.
A szomszédba.
A szomszédba.
Egy kétász a strandon, és ott vagy.
Igen, ez a földrajzi távolság, de filmkultúrában, művészetben mennyire vannak közel egymáshoz?
Hát ez egy kicsit másfajta fesztivál, mint a filmfesztivál. Ez a fesztivál kifejezetten a szórakoztató, úgymond vígjátéki filmeknek a fesztiválja. És nem is nagyon vállal egyébként sokat a fesztivál, tehát általában mondjuk az utóbbi, ez a 16. alkalom, hogy ezt a fesztivált megrendezték, és ezen a fesztiválon általában az utóbbi években most már azt lehet mondani, hogy egy ilyen 10-15 film az, amely bemutatásra kerül. De tulajdonképpen azért lehet mondani, hogy a fesztiválnak a súlyát, vagy pedig úgymond a nívóját azért az meghatározza, hogy például ugye most Emil Kusturica volt a zsűrinek az elnöke, de korábban Vittorio Storaro volt elnök például, vagy Christian de Sica, Vittorio de Sica gyermeke. És mondjuk különleges díjazásban, tehát úgymond ilyen special awards kategóriában olyan nagy nevű sztárokat ismertek el, mint Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Omar Sheriff, vagy éppen Leslie Nielsen. Tehát az is azért többek között azért ez is azt gondolom, hogy meghatározza azt, hogy milyen típusú ez a fesztivál. És egyébként ezen a fesztiválon vannak már úgymond magyar érdekeltségű díjazottak is, mert a legjobb női főszereplő kategóriában korábban Virginia Efira vagy Sophie Masso mellett Shell Judit is kapott már legjobb női alakításért díjat a Csak szex és más semmi című filmben nyújtott alakításáért.
Aha. Érdekes.
Egyébként ez a film, a Rossz versek a harmadik magyar film volt, mert ugye az első, úgymond a jégtörő a magyar filmek között a Csak szex és más semmi volt, és két évvel ezelőtt Új Mészáros Károly Liza Róka Tündér című filmje is részt vett ezen a fesztiválon, akkor sajnos díj nélkül maradtunk, de hát mondjuk azért ebből is leszűrhető, mondjuk ezt a három filmet egymás mellé teszi valaki, ugye a Csak szex, a Liza és a Rossz versek, azért abból kiderül, hogy valóban ezek a szórakoztató vígjátékok, amelyek ezen a fesztiválon inkább versenybe kerülnek.
Hát én egymás mellé teszem, és azt mondom, hogy egyre jobb filmeket kerültünk ki erre a fesztiválra, de ez nyilván egy magánvélemény. Nekem a Rossz versek nagyon-nagyon tetszett. Kíváncsiak, te mit szóltál hozzá?
Én is nagyon szerettem a filmet. Hát nekem egy kicsit olyan érzésem van a film kapcsán, hogy
egyébként egészen mondjuk azt, hogy Rizs Gábornak a nagyjátékú filmes előülete az gyakorlatilag a modernkori Moszkva térbe oltott Woody Allen egy kicsit. Tehát, hogy így jól látni, hogy van egy ilyen reflektív alkotó, aki úgymond a magánéletét egyfajta ilyen terápiás jelleggel, úgyhogy másokon is próbál segíteni, így közreadja, és tulajdonképpen tényleg egy nagyon érdekes, és láthatóan egyre jobban fejlődő, és a kamerát egyre jobban és egyre lelkesebben használó alkotó, aki ugye egyes korábbi nagy filmélményeire is reflektál a filmjeiben, úgyhogy azért tulajdonképpen tényleg nagyon szórakoztatóan, de mégis nagyon elgondolkodtatóan mesél a jelenlegi, mondjuk így 20-as, 30-as generációnak az útkereséséről, az úgymond személyes problémáiról.
Igen, hogyha a visszautalások egy részét érted csak meg, akkor ez is óriási élmény, vagy ha ezek beugranak, hogy mi miért van ebben a filmben, tényleg egészen szórakoztató.
Abszolút, ja. És hát ugye azt ne felejtsük el, ugye, hogy most ez már ugye úgymond ez az olasz-francia határon történt, ez az elismerése a filmnek, de azért korábban a torinói filmfesztiválon is kapott elismerést a film 3 különböző kategóriában is. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy az olasz közönség ezt a fajta könnyed, szórakoztató humort, amely egyébként mégis azért erősen intellektuális felhangokat is vezeget, ez úgy látszik, hogy azon a környéken nagyon bejön.
Uh-huh. És ennek egyébként ugye mindig az Oscar kapcsán beszélünk a pénzre válthatóságról, siker terjedéséről, hányan veszik meg tudja dobni a nézőszámot. Ebből a szempontból mondták a hol tart, illetve ez a filmnek a nemzetközi karrierjét, akkor ezt mennyire tudja befolyásolni, tehát mennyire tudja segíteni?
Hát általában a fesztiválok tudnak segíteni, de azt is azért néha érdemes figyelembe venni, hogy vannak egyes fesztiválok, amelyek bizonyos vásárló rétegeket inkább elriasztanak. Ez oda-vissza érvényes. Tehát, hogy ha mondjuk egy olyan fesztiválon, ahol egyébként általában nagyon művészfilmek is, itt most direkt nem mondom a köldöknézős, de honestáló filmjelző, de ahol mondjuk nagyon művészfilmek versenyeznek, és nagyon alkotói filmek kerülnek ki győztesként. Az adott esetben mondjuk egy kereskedelmi televíziónak a program kurátorát inkább visszataszítja a filmtől, vagy legalábbis nem fog érte új módon lelkesedni. Még mondjuk egy ilyen könnyed, kifejezetten szórakoztató filmeket, tehát filmdíjjátékokat díjazó fesztiválnak a pecsétje, hogyha rákerül egy filmnek a plakátjára, az meg mondjuk pont a kereskedelmi televíziókat tudja jobban bevonzani. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy ki melyik fesztiválon indítja el a filmjét, és az mondjuk hol és miként nyer, azzal már gyakorlatilag a filmnek a további útját is meg tudja határozni. Ami egyébként igazából csak ráerősít a dologra, mert nyilvánvalóan egy Cannes-i verseny fesztivál válogatója nem fogja ezt a filmet beválasztani, mert ugye ennek a filmnek is megvan a saját útja, a saját fesztivál körültja, tehát ugye nem csak művészfilmeknek, hanem tényleg szórakoztató és közönségfilmeknek is vannak fesztiváljai.
Uh-huh. Oké. Okay. Viktor, nagyon szépen tehát köszönjük. Igen?
Ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg örömteli, hogy van egy ilyen díj, és hogy végre van egy újabb fesztivál a világon, ami egyre rangosabbá válik, és elmondhatjuk, hogy igen, magyar film már itt is nyert fődíjat.
Uh-huh. És ebben a műfajban is vannak kiváló filmjeink. Uh-huh. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük.
Hát nagyon szívesen. További kellemes mozdulást mindenkinek.
Neked is, szia. Dudás Viktor filmszakértővel beszélgettünk a Monte Carlo-ban díjat nyert fődíjat rossz versekről.
Igen, és tényleg annyiszor beleszaladtunk, úgyis úgy tűnhetett rólam is, hogy valamilyen magorva minden filmet szétgyalázó ember vagyok. Ez tényleg olyan volt, hogy nekem is, hogy az nagyon ritkán van, hogyha a film után 2-3 napot úgy jövök fel, hogy ezt még meg akarom még egyszer nézni, úgyhogy ez beleesett ebbe a kategóriába.
Na majd megtekintem, nem tudtam érdemben beleszólni, mert nem láttam.
Nézd meg majd, aztán majd megbeszéljük, kíváncsiak, hogy te mit szólsz.
Jó.
Kultmogul. A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj! A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
A helyes megfejtés beküldők között minden nap páros belépőt sorsolunk ki. A Budapest Sport Arénában jövő hétvégén megrendezésre kerülő Garden Expo kerti életmód kiállítás és társ rendezvénye az Orchidea ünnep kiállításra. Mai kérdésünk a következő: mikor tervezték meg az első fűnyírót? A. 1810, B. 1827, vagy C. 1838.
A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac@jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
Azt írja Nóra, hogy Kusturica helyesen. Sajnos mindenki rosszul mondja, mert nem ismeri a szerb ABC-t.
Aha, igen. Magyarban abszolút kusturicázunk, igen.
Igen. És Péter írja, hogy filmcímet kér. Mondtuk, a Rossz versek a címe. Arról beszéltünk a Kultmogó rovatunkban, és azt ajánljuk mindenkinek.
Megtekintésre.
Igen, Emir Kusturica, Dudás Viktor és Ács Gábor ajánlásával, mert úgy látszik, mind a hármajuknak bejött.
Igen. Már ha az utóbbinak van jelentősége.
A mindenképpen, de viccelj.
Tegnap üvegtég is aludtam el, úgyhogy...
Tényleg?
Igen. Jó, te képzeld, ideges voltam már, csak azt a jelenetet vártam, mikor a Rudolf Péter kiszolgálja, amikor jön a... Na, nem jut eszembe a neve a srácnak. Na, minden esetre megvan az a jelenet, amikor a...
Ez a hányas?
Hamburgert kér, a első hamburgert kér, aztán hotdogot kér,
igen.
És utána kicsit telerakja ketchuppal, és mond valamit. És a jelenetnek a közepén képzeld el, amikor elkezdik ketchuppot rakni, ott jött a 10 perces reklám, és én olyan ideges voltam, ez már éjfél után volt, és tudtam, hogy korán kérek. Igen. A legváratlanabb pillanatokban jelentek a jelenetek közepén, a mondat közepén vagdossák szét a filmeket, itt meg tényleg egy 20 másodperc. De ezt akartam még megnézni, mielőtt lefekszem. Hát ez ment a tévé, amikor bólintottam. Na mindegy, ez csak egy apróság. Most már úgyis pályázunk elfelé.
Így van, még a troll utolsó üzenete, nem magorva, Grampi.
Igen, ezt nagyon igen, és szeretné, hogyha ez elterjedne, de nem fog sikerülni.
Mert hát tehetünk róla.
Nem fedi a valóságot.
Mégis a Maci is azt mondta, hogy nem lesz Maci. Tehát, hogyha nagyon úgy van, akkor csinálunk belőle ezt Grampit.
Nem, Maci más kategória, mert utána elkezdte, ő utána örömmel vállalta.
Hát neki valójában tetszett. Tehát az egy ilyen kamu ellenkezés
volt. Kamu ellenkezés volt, két héttel később, így írt alá a saját.
Persze. Na jó, elbúcsúzunk, köszönjük a megtisztelő figyelmet, holnap ismét ugyanitt. És még segítek a hallgatónak, nem SMS-ben kérjük a megfejtést, hanem a hova? játékukac@jazzy.hu-ra.
Így van.
És még van is idő rá, mert délután négyig kell, hogy megjeljen. Tehát mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.